Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Pogány Gábor Benő szobrászművésszel Molnár Péter beszélget. A beszélgetés második része következik.
Neked a műveid Magyarországon is nagyon sok helyen megtalálhatók, de nem csak itt, hanem külföldön is. Tudom, hogy egy nehéz kérdést teszek fel neked, hogy van-e olyan műalkotásod, vagy olyan műved, ami különösen kedves a szívednek? Tudnál-e ilyet említeni?
Igen, mindig nehéz kérdés ez, amikor ezt felteszik, hiszen tényleg olyan, mint a szülőnek, hogy melyik gyermekét szereti a legjobban. De azért kettőt kiemelnék ezek közül. Az első a Szigligeti Ede szobor volt, mert akkor már több mint 10 éve Szolnokon éltem és dolgoztam, de Szolnokon még nem volt alkotásom, és a Szemafor Alapítvány, ami Szeredás, Matúz és Forgács névnek az összeolvasztásából született, jött létre. Ők Pestről jártak Szolnokra, gondolom, hogy a vonatozás alatt alakult ki bennük, hogy ők szeretnének ennél többet is tenni, mint hogy itt dolgoznak, és ez a Szemafor Alapítvány volt, aki közadakozást indított el, hogy a Szigligeti Színháznak legyen egy névadó szobra. Így született meg a Szigligeti egész alakos portréját ábrázoló szobor. Ez az egyik kedves emlékem a szobrokhoz kötődően, a másik pedig 2 évvel ezelőtt Székesfehérváron avattuk abban a Vák Vilmos egész alakos szobrát, mivel nagy tisztelője vagyok a mesternek, és hát civilben a Szolnoki Művészeti Egyesület elnöke vagyok már 15 éve. Igyekszünk abban a Vák szellemiségét és kultuszát fenntartani. Szolnokon a művelődési ház is szerencsére abban a Vák Vilmos nevét viseli, úgyhogy Szolnok városa nagy tiszteletben tartja a mestert. Én ezt a szobrot tulajdonképpen oda terveztem, amikor az abban a Vák Vilmosról elnevezett művelődési ház adta az ötletet. Nem kaptam rá megrendelést, csak elkészítettem. Több mint 10 év elteltével én számos helyen bemutattam ezt a kis plasztikámat, míg nem egy budapesti kiállításon Elsimon László országgyűlési képviselő, akkor államtitkár meglátta ezt a szobrot, és azt mondta, hogy hát szerint ennek Székesfehérváron van a helye, és hát nem megyek bele a részletekbe, mert azért nem egyik napról a másikra, de nagyon rövid időn belül eljutottunk oda, hogy ezt a szobrot megvalósíthattam.
Na most azt is tudom, hogy nagyon sok díjat és kitüntetést is szereztél, ha egy párat említenél ebből a hallgatóknak.
Hát azt gondolom, hogy ez talán így túlságosan, én magamtól nem mondtam volna, így van néhány elismerés, szerencsére a...
Melyikre vagy büszke? Akkor hagyd kérdezem, vagy melyik esett a legjobban?
Szolnokváros kulturális díja Kaposvári Gyula emlékére esett a legjobban, hiszen most már egyrészt azok közé a művészek közé tartozom, aki a szolnoki művésztelephez úgy is kötődik, mint Szolnokon született. Nem sok olyan művésze van Szolnoknak, igen, vagy a szolnoki művésztelepnek, aki helyi születésű, és hát nekem ez egy fontos hivatás volt, hogy ha befejezem a tanulmányaimat, akkor visszamenjek a városba. Úgy éreztem, hogy szeretném, ha egyszer eljönne az az idő, és ebben én is tevékenyen részt vennék, hogy a művésztelepnek a két háború közti időszakhoz kötődő fényét vissza lehessen állítani. Elindult a város egy olyan fajta kulturális fejlődés útján, amikor is 15 évvel ezelőtt a művésztelep 100 éves évfordulójára a művésztelep egy részét felújították. Ekkor született meg az az elhatározás a civilekben, hogy vissza kellene állítani az egykori művészeti egyesületet, aki egyébként 1901-ben jött létre, és azt a feladatot kapta, hogy felépítse a szolnoki művésztelepet. Ez nagyon prosperálóan működött az 50-es évekig, amíg ugye a politikai és történelmi változások nem hozták el azt a helyzetet, hogy beszüntették és államosították, igen, a civil egyesületeket. És hát ez sajnos így volt, úgyhogy ma kvázi vagyon nélkül folytatjuk ezt a munkát, de nagyon jól pótolja ezt az együttműködés, amit a várossal évről évre megújítunk és kötünk, és a város elismerve a munkánkat egyre nagyobb támogatásban részesíti az egyesületet, hogy elvégezzük azt a munkát, ami, a Szolnoki Művésztelephez kötődik.
Igen. Gábor, egy nagyon érdekes kérdést tennék fel neked, amit szerintem a hallgatók is örömmel fogadnak, ha megkérdezem ezt tőled, hogy egy lényegében egy élettelen anyagból hogy tudsz te egy olyan művet létrehozni, amiben lélek van? De ezt hogy éled meg? Milyen állapotba kerülsz közben, amikor ezeket a műalkotásokat megcsinálod, és a kezeid közül kikerülnek?
Én vallom, hogy a szobrászatnak anyagba zárt költészetnek kell lenni, tehát kell, hogy valami olyan poézis, egy olyan üzenete legyen, mint egy versnek, csak egyszerűen nem verbalizált, hanem más elemekkel, másból tud építkezni. Ugye a forma és a tér az, aminek az alakítását végzi a szobrász, ugye megpróbál lelket lehelni az anyagba, hogy azt az üzenetet eljuttassa a szobor nézőjéhez, amit szeretne. Egy picit visszaugranék, nekem nagyon meghatározó volt, nem mondtam, a külföldi utaknál, Franciaország és a francia gótikának a megismerése nagyon sokat adott a szakmai hozzáállásomhoz. Itt szeretnék egy idézetet még elővenni. Babits Mihálynak a Pszichoanalízis Krisztiánát idézném, amiben azt írja, mint bókos szent állok a fülkében kívülről, a szemek szemnek kifaragva szépen, de befelé, hol a falnak fordul hátok, csak darabos, sziklas, durva, törés, tátog. Ilyen szentek vagyunk mi? Micsoda ős szirtből vágták ki lelkünket, hogy bús darabjai még érdesen csüngnek, érdesen, szennyesen és félig születetlen. Hova nem süt a nap, hova nem fér a szem, Krisztus Urunk, segíts meg! Hallottunk ájtatós, régi faragókat, kik mindent egyforma türelemmel róttak, nem törődve ki mit lát belőle, s mit nem, tudva, hogy mindent lát, gazdájuk az Isten. Bár ilyenek lennénk mi. Én úgy gondolom, hogy sokkal jobban elmondta ez helyettem, én csak el tudnám dadogni Babitshoz képest. Azt gondolom, hogy azért is lettem szobrász. A költészetnek csak mint olvasó és élvezője vagyok, de azt a poézist szeretném a szobraimba áttenni, amit én a verseken keresztül a költőktől kapok. Így érzem a kettő között az analógiát.
Igen, tehát lényegében a költészet is nagyon sokszor inspirál téged különböző művekre, úgy érzem.
Így van.
És amit mondtál, hát nagyon mély gondolat van abban, hogy azokban a művekben, az élettelennek tekintett különböző kövekbe vagy márványba, ott is benne van a költészet. Mert lényegében azt hozod elő a műveid által, azokat a gondolatokat.
Erre törekszem, igen.
Csak van, aki ezt leírja, és van, aki ezt formába önti. És te vagy az, aki ezt formába önti, úgy érzem.
Igyekszem, erre törekszem.
Gábor, nagyon jól értem.
Nagyon érdekes helyzetben van a szobrász, ugyanis mondjuk még egy festő, természetesen nem lebecsülve, amikor küszködik és az alkotás folyamatában benne van, gondoljuk el, hogy ott áll a kép előtt, nézi, odalép hozzá, valamit változtat rajta, visszalép, eldönti, hogy most jobb lett, rosszabb lett, megint így halad lépésről lépésre. Persze vannak hosszan elkészült művek, hiszen tudjuk, hogy például Leonardo a Mona Lisát évtizedekig hurcolta magával, de a szobrász mondjuk, amíg eljut odáig, hogy megrendelnek tőle egy szobrot, és eltelik mondjuk néhány hónap a szobor felavatásáig, a technikai folyamatok annyira lelassítják azt a pillanatot, hogy mikor lesz az, amikor ő hátra lép, azt tudja mondani, hogy igen, ilyet szerettem volna. A szobornak a lelkiségét fönntartani, úgyhogy közben az anyaggal küzd az ember, és nem hagyhatja veszni. Tehát rengeteg technikai folyamaton, úgymond transfiguráción esik keresztül, kezdve onnan, hogy a megmintázott agyagmodellről veszünk egy negatívot, aztán a negatívba kiecseteljük a viaszt, aztán fölcsatornázunk, aztán beformázzuk, berakjuk a kemencébe, kivesszük a kemencéből, beleöntjük a fémet, leverjük a negatívot, levágjuk belöntőket, összehegesztjük, bepatinázzuk, tehát ez addig nem halhat meg a szobor, már mint az az üzenet és az a lelkiség, amit az ember beletett, holott végig kell vinni egy hosszú technikai folyamaton, ami hetek, hónapok fizikai munkájával születik, tehát ez egy nagyon sajátos különbség, például a festmény és a szobor születése igen. között.
Említetted, hogy Szolnokon az egyik legnagyobb hiány az volt, hogy nem volt művészeti szakközépiskola Szolnokon. Most úgy tudom, hogy ez pár éve már van. Mit tudnál erről mondani? Ez például neked nagyon fontos volt, ezt meg is említetted, hogy amikor te fiatal voltál, akkor te nem is tudtál volna tovább tanulni, mert ezért így kerültél van. Először Szegedre és utána Budapestre.
Így van.
Jelenleg most mi a helyzet Szolnokon?
Szolnokon van egy alapítványiskola, a Magiszter Fényes Adolf tagintézménye. Hála Istennek ez nagyon jól működő intézmény. Ugye abból indult ki a gondolat, hogy Szolnok ugye egy térségi középiskolai centrum. Itt van Magyarország Trianon utáni legrégebbi művésztelepe. Pont ebben a városban ne legyen művészeti szakközépiskola. Igen, tehát ez egyfajta anakronizmus volt, amit ez föloldott, hogy megszületett a ugyan alapítványi, de hát abban az időben indultak Magyarországon az alapítványi iskolák, és hát így otthonra talált ez a magiszter. Ha csak az eredményességéről akarok beszélni, az elmúlt két évben két szobrász hallgatót is felvettek a Képzőművészeti Egyetemre. Abba gondolunk bele, hogy 10 embert vesznek föl az ország minden részéről, akkor ha Szolnokról 2 kerül be, azt gondolom ez önmagáért beszél.
És egy valamit nem szabadna elfelejteni, amit én szeretnék elmondani a kedves hallgatóknak, hogy lényegében ez a művészeti szakközépiskola a szüleidnek a munkáját folytatja, mert ugye azt nem mondtad el.
Igen, ez egy misszió, hiszen...
De a szüleid például nagyon sok gyereket felkészítettek erre a pályára, és onnan mentek tovább.
Igen, úgy éreztem, hogy az alapvető indítatás az, hogy az ő munkájukat folytatni kell. Ők szinte addig, amíg nem volt Szolnokon ilyen iskola, ők majdhogy nem, azt lehet mondani, hogy intézményként működtek, hiszen édesapám is legalább másfél évtizeden keresztül magántanárként készített föl továbbtanulásra szolnoki középiskolásokat, akik ma már az ország értelmiségi rétegéhez rajztanárként, építészként hozzátartoznak, úgyhogy az ő emléküknek szenteltük azt a Tisztelet a Mesternek című kiállítást, amit halálok után 5 évvel, most mintegy 10 évvel ezelőtt rendeztünk Szolnokon.
Azt is tudom, hogy téged felkértek egy pár évvel ezelőtt egy Horthy emlékműnek a alkotására, hogy ebben kapcsolatban mit tudnál mesélni nekünk?
Ez azért érdekes, mert itt is egy civil egyesület keresett meg, és az én szakmámban, az én életutamban nagyon markáns ez a vonulat, úgymond, hiszen ahogy említettem, a Szigligeti Szobor is egy civil egyesület kezdeményezésére jött létre, de a Petőfi Szendrei Júlia szobrom ugyancsak egy szolnoki nyugdíjas kulturális egyesület megrendelésére született, és én magam is ugye egy civil egyesület elnöke vagyok, tehát számomra a civilség nagyon sokat jelentett. Ha belegondolunk, hogy milyen sok civil egyesület volt mondjuk például pont a két világháború között, tehát nem volt olyan falu, ahol ne lett volna sportegyesület, vagy dalárda, vagy olvasókör, vagy színkör, vagy stb. Tehát, és ez Európára is jellemző volt, tehát Európa lakosságának fele ilyen kulturális egyesületekbe tömörülve végezte és tette a dolgát azért ügyszeretetből, és hát én nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem, amikor egy szolnoki hagyományőrző egyesület keresett meg ezzel, hiszen 3 Horthy is kötődik Szolnokhoz, illetve Szolnok vármegyéhez. Horthy Szabolcs volt Szolnok vármegye főispánja, Horthy Miklós földbirtokosként lett Magyarország kormányzója, és ifjú Horthy István pedig Szolnokon veszítette életét, mint repülőstiszt. Tehát ez volt a megkeresés, így volt megfogalmazva, hogy a Horthy család ezen jeles férfiúinak egy közös emléket igen. állítani, aminek a makettjét aztán egy erre a célra hivatott szolnoki konferencián, ami nagyon jó sikerült, a szolnoki megyeházán zajlott ez le, ott bemutattuk. Azóta csend van, azóta vár magára, de nekem nagyon sok munkám volt már így, hogy évek vagy évtizedek teltek el a megvalósításig, soha nem adtam fel a reményt. Például a veszprémi Ararát szobrom, az egy béke emlékmű kiírásra született. Én voltam az egyetlen, aki bibliai témát dolgozott föl, és ez pont a rendszerváltás éve volt. És hát 2 első díjat adtak ki. A másik szobor az egy Nikét ábrázolt, azt gondolom, hogy a győzelemről szól, tehát ő a győzelem istennője. Én viszont az Ararát hegyel azt gondolom, hogy azt az ember és Isten közti békét, ami a vízzen után a szivárványban manifesztálódott. Úgy gondoltam, hogy olyan módon megfogalmazva, hogy én ebben a szoborba tettem, hogy nem csak két ló, két kecske, két ökör, ilyen domborművek vannak a szobron körbe, a hegy testén úgymond. Én a művészettörténet nagyon ismert állat és csodalény ábrázolásait citáltam ehhez a szoborhoz. Azt szerettem volna ezzel üzenni, hogy nem csak az élővilágot, hanem a kultúrát is tovább kell vinnünk. 15 vagy 16 év telt el a pályázat megnyerésétől a szobor felállításáig, és végül tulajdonképpen az örményeknek köszönhető, akik akkor már önálló kisebbségi önkormányzatokat hozhattak létre. Így rajtuk keresztül ők figyeltek föl erre a szoborra, és velük kezdtünk el tárgyalni, és tulajdonképpen egy örményzarándok helye ez most a magyarországi örménységnek Veszprémben.
Most egy teljesen más jellegű kérdést szeretnék neked feltenni, hogy a családodról egy pár mondatban mesélnél.
A szüleimet azt gondolom, hogy nagyjából elmondtam, és már utaltam a nagyszülőkre is, akik egyszerű gazdálkodók voltak. Jelenleg három fiú édesapjaként tevékenykedem, ők két házasságból születtek. Az első házasságomból van a két idősebb fiam, Benedek és Domokos. Benedek most töltötte be a 26-17-én, Domokos jövőre, illetve decemberben lesz 18 éves, és jövőre lesz egy olyan érdekes helyzet a családban, hogy egyszerre fognak érettségizni és felvételizni a főiskolára. A korkülönbség ellenére ez így alakult, ugyanis Benedek egy két tannyelvű iskolába jár Szolnokon, ahol volt egy év nyelvi előkészítő, illetve Rotary klubnak köszönhetően cserediákként egy évet Mexikóban töltött, és hát így egyszerre fognak érettségizni. A feleségem Szit Melinda, a balettművész, a Magyar Táncművészeti Egyetem klasszikus balettanára, közös gyermekünk a 10 éves Álmos, aki Szolnokon a Tiszaparti Katolikus Általános Iskolába jár. Én úgy érzem, hogy az ő hozzáállása a világhoz, de a másik két fiúnak is nagyon erős affinitása van a művészetekben. Benedek operatőr szeretne lenni, Domokos jelenleg szobrászatot tanul, Álmos viszont minden nap rajzol vagy kreál valamit. Sokszor arra ébredünk, hogy valami satírozás zaja ver föl bennünket, mert ő már föl kell, és anélkül szólna, ő rajzolással kezdi a napot.
Igen. Gábor, engedd meg, hogy a legutolsó kérdés feltegyem neked, hogy neked a hit és a jó Isten mit jelent, és mennyibe segíti a pályádat, a mindennapjaidat mennyire határozza meg?
Nagyon, hiszen ahogyan Babicsot ide citáltam, ez ebben verbalizálódik az ő írásában, az a hozzáállás, amit én mind a szakmámban, mind a hétköznapjaimban próbálok megélni és figyelembe venni. Ezért is van az, hogy egy olyan cél lebeg még a szemem előtt, amit szeretnék még a hátra levő életemben megvalósítani. Arra törekszem, hogy Magyarországon létrehozhassunk egy egyházművészeti iskolát, amire például Szolnok ugyancsak jó hely lenne. Hogy ez ott fog megszületni, vagy máshol, nem tudom, de meg kell, hogy szülessen. Én, ahogy a Jóisten eddig is támogatta azt, amit tettem, hiszem, hogy ez továbbra is, ha meg lesz, akkor meg fog születni ez az intézmény.
Gábor, nagyon szépen köszönöm a veled való beszélgetést, és engedd meg, hogy elköszönjek tőled, és a Mária Rádió kedves hallgatóitól is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Köszönöm szépen a beszélgetést!
Én is köszönöm!